Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvérek a mai napra rendelt evangéliumot, igehirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk János evangéliumának 6. részében, a 60. verstől a következőképpen. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket. Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem adta meg neki ezt az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Ez Isten írott igéje. Szeretett testvérek, ez az evangéliumi beszámoló kísértetiesen hasonlít azokhoz, amiket mondjuk éves jelentésekként az ember a zsinaton hallgat, vagy nagyon sok esetben a gyülekezetben is számba kell vennünk. Igen, és nagyon sokszor ez az utolsó megállapítás az, amit mi magunk is átélünk, akár a családunkról van szó, akár a környezetünkről van szó, sokszor a hittanúsainkról is, akik nem találnak el idáig a templomig, sokszor mi magunk is érezzük ezt a kísértést, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Mondhatnánk, hogy na végre megvan akkor az év igéje valójában, bármi is legyen az útmutatóban kiírva, ez a mi évi igénk, és akkor végre igazolva látjuk, hogy ami történik körülöttünk és velünk, az már csak a világ rendje, és ezen nem változtat senki és semmi, ezt nem lehet megfordítani. Én szeretném mégis azzal kezdeni ezt az ige hirdetést, hogy ebben az igében minden látszat ellenére nem erről van szó. Szeretném azt mondani és nagyon megerősíteni, kiemelni, hogy ez az ige valójában arról szól, hogy ugyan mindenkor krízisben van az egyház, minden korszakban megvan a megpróbáltatás, ami élére állítja a kérdéseket, nem a nagy egyházi közösségeken és gyűléseken, mert az egyház igazi nagy kérdései mindig a ti szívetekben, az én szívemben, a mindenkori tanítványok szívében dőlnek el. Nem többségi szavazásról, nem közösségi megbeszélésről van szó, hanem azon dől el az egyház sok-sok nagy kérdés, hogy veletek, bennetek mi történik. Ezekben a helyzetekben pedig, ezekben a krízis helyzetekben, amikor döntésre kell jutnunk önmagunkkal, a tanítványságunkkal, a Jézus követésünkkel kapcsolatban, ott olyan furcsa dolog észrevenni, hogy Jézus körül mégis marad örvendező és hálás gyülekezet. És olyan méltánytalannak tűnik, ha azt mondom, hogy most ne keseregjünk a veszteségeinken, az ember veszteségeinken, az egyházi taglétszám vesztésünkön. Nyugodtan engedjük el, hogy az elmúlt 100 évben az a bűdítő tisztelet, ami még ott társadalmilag körülvette az egyházakat, az egyházat, a lelkészeket, sok esetben ugye ez személyesen rajtunk talán még inkább lecsapódik, az ma már szinte semmivé vált. Ezeket most nyugodtan engedjük el, egyszerűen azért, hogy megláthassuk az egész ige mélyén ott rejlő kincset, a hálás gyülekezetet, az örömteli gyülekezetet, vagy ha újszövetségi szóval akarok élni, akkor a szent maradékot. Hát maradéknak lenni nem nagy kitüntetés persze, de akik így együtt vagyunk, 21. századi evangélikus egyházi maradékként, azok nagyon jól értjük, hogy ez egy nagyon kitüntetett, az Isten házában, háztartásában, házanépében nagyon jó hely. Ez egy nagyon jó pozíció. Jó ott lenni az Isten közelében, úgy, hogy én magam is ott megtalálhatom a saját személyes helyemet. Csak hát ne kellene dönteni. Csak hát jönne ez úgy magától. Csak hát oldódnának meg a kérdések, és amikor én magam is krízisbe kerülök az életem egy-egy pontján, ugye, hogyha az eredeti értelmét ennek a szónak a görögből előveszük, akkor az pontosan az ítélet pillanat, a krízis azt jelenti, hogy ítélet, döntenem kell, ítéletet kell mondanom, megítéltetés alá került az életem, és most ez nem csak elrettentő, meg megijesztő pillanat lehet, nem szeretjük, amikor váratlanul ránk dől egy döntési kérdés, vagy egy döntési helyzet, de ha belegondoltok, testvérek, abba, hogy milyen kevésszer adatik meg az ember életében, hogy ne rutinból éljen, hogy ne rutinból oldjon meg dolgokat, hogy ne a körülötte lévő erők, adottságok, lehetőségek összességéből válasszon egy valamerre tovább sodró utat, hanem tényleg megkapja az esélyt, hogy döntsön, akkor azért az egy nagyon nagy ajándék is. És most ebben, az ebben rejlő örömöt és a hálára való okot szeretném kiemelni, hogy Isten nekünk megadja azt a lehetőséget, hogy krízis pontjainkon elengedjük a kezét, vagy megfogjuk a kezét, elveszítjük őt, vagy megtaláljuk. És legyünk realisták, ez az ige nagy-nagy realizmusra tanít bennünket, a tanítványi körben is nagyon sokszor megtörténik az, hogy elengedik sokan Jézus kezét. Ezt azért mi magunk is érezzük, ha tudjuk azt, hogy hányan konfirmáltak mondjuk az elmúlt 10-20 évben ebben a gyülekezetben, hányakat kereszteltünk, hányakat eskedtünk, és mondjuk az elmúlt 5 évben ezek közül hányan fordultak meg itt egy Isten tiszteleten, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy rengetegen voltak, akik akkor beletették a kezüket Isten kezébe, aztán utána szépen ki is vették onnan, és többé nem jön létre ez a személyes kontaktus, vagy legalábbis reméljük, hogy ez nem végleges, és nem tart örökké, de mindenkinek megvan ez az esélye, még a tanítványi körön belül is. Megint szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy mi dönthetünk úgy, hogy a kezünk Isten kezében marad, az öröm, az ajándék, az áldás. És ez az ige azért végső soron mégiscsak arról szól, hogy lehet-e ma ilyen döntést hozni. Hogy van-e annak realitása, hogy az ember mégiscsak megmaradjon. Hogy ne keserű tanítvány legyen, hanem örvendező tanítvány legyen. Hogy ne állandó fogyasztó tanítvány legyen, aki eszi az Isten idegeit, eszi az Isten áldásait, eszi az Isten ajándékait, de soha semmivel nem elégedett, soha semmiért nem hálás, abból, amit elfogyaszt az Isten országából, soha sem lesz semmi. Nem szükségszerű, hogy ez így legyen. Lehetséges az, hogy mi ott az Isten közelében megtaláljuk azokat a döntési pontokat, azokat a jó döntéseket, amivel az életünk mégis ilyen gyümölcshozó élet lesz, mint mondjuk, amit a Galata levélből hallottunk Pál apostol tollából. Van azért néhány nagyon súlyos érv, hogy ez miért keservesen nehéz. És nagyon hasonlít ahhoz, ami 2000 éve ebben a párbeszédben megjelenik. Az első igazán nagy nehézség az, hogy a Jézus követés kortól függetlenül mindig fenyegetettséggel jár. Valójában ezeknek a tanítványoknak is ez veszi el a kedvét. Első körben ez veszi el a kedvét, hogy Jézus bejelenti nekik már ott előtte, hogy a testét, a vérét fogja adni értük, hogy Jeruzsálem felé tart az útja, hogy az ember élet tulajdonképpen szimbolikusan Jézusban mindannyiunk élete mindig valahol a Golgota felé tart, mindig a megfeszülés felé tart, mindig a földi befejezés felé tart. És az ember ezt nem szereti, ezt nem akarja. Értelemszerűen mindannyian tiltakozunk ez ellen belülről. És mégis ez a megváltoztathatatlan rend és törvény ebben a világban. És ráadásul, hogyha az ember Jézus követésében áll, akkor úgy érzi, hogy talán e világ dolgaiban kevesebbet engedhet meg magának, kevesebbet tud tenni önmagáért, kevesebbet tud tenni másokért. Hát mennyivel hatékonyabb lenne, mondják ott a tanítványok Jézus körül is, utcai tüntetéseket szervezni, és legyűrni a rómaiakat, legyűrni a belső ellenséget, legyűrni. Ha valaki ismeri egy kicsit a korabeli, Jézus korabeli palesztinai, meg jeruzsálemi történelmet, akkor nagyon jól tudja, hogy pártok, öldöklők küzdelmet vívnak egymás ellen, különböző frakciók, hogy ki tudja legyűrni a másikat, és megmaradni, vagy hozzájutni adott esetben a valódi hatalomhoz, és akkor majd ők megmutatják, és Jézus ehelyett mit mond? Hát micsoda program az, micsoda értelmetlen feladat az, amit Jézus betölt, és azt mondja, hogy elmegyek a Golgotára, önmagamat föláldozva, ahelyett, hogy erőt feszítenék, csoportokat szerveznék, akcióterveket dolgoznék ki, és meg akarnám nyerni ezt a világot magamnak. Jézus maga teljesíti be az életében azt az igét, amit másút mond, hogy aki meg akarja nyerni a világot, az elveszíti azt és a lelkét is. És Jézus nem akarja elveszíteni a lelkét, sem a maga lelkét, sem azoknak a lelkét, akikért ezt az utat ő végig akarja járni. Komolyan vehető program az. Hát nem kellene inkább nekünk is ezt csinálni, hogy menjünk ki és demonstráljunk az utcákon? És nem kellene azt csinálni, hogy egy kicsit ragadjuk már magunkhoz a kezdeményezés meg a döntési pozíciókat? Hát miféle alternatívával kecsegtet bennünket Jézus az életünk nagy döntési helyzeteiben? Vására visszük tulajdonképpen a megbecsülésünket, a reputációnkat. Vására visszük emberi kapcsolataink egy jelentős részét, miután kiderül, hogy keresztények vagyunk, és nem tudnak bennünket komolyan venni, és kimaradunk bizonyos társaságokból, meghívásokból, szépen lassan elkopik körülöttünk a levegő. Nagyon sok, akár munkahelyi, akár mindennapi körben. Vagy érdemes valóban most már kiélezve, és egyre jobban szorul a hurok, a világban ezt látjuk, az életünket kockára tenni Krisztusért? Érdemes nyugaton vállalni ma, akár Magyarországon, akár Európa más országaiban azt, hogy következetesen mondjuk Jézus álláspontját, az igazi személyválogatást nem tűrő álláspontot, az igazi befogadó álláspontot, a nem mellé beszélő megigazulást hirdető álláspontot, a nem manipulatív és álmegoldásokkal dolgozó valódi életgyógyulást. És ezért azt mondják, hogy jobb lenne minket levenni a műsorra. Jobb lenne, hogyha megtisztítanánk mondjuk a nagy multivállalatok személyzeti osztályán keresztül a keresztényektől az egész rendszert, mert mi csak akadékoskodunk, okoskodunk, és árnyaltabban látjuk az emberek valódi problémáit, mint a megmondó emberek. Érdemes ebbe az egészbe belemenni. Rengeteg tanítvány mondta 2000 évvel ezelőtt Jézus csapatából azt, hogy nem éri meg, hogy nem megyünk tovább, hogy eddig volt, talán még egyet is értünk valamennyire mindazzal, szimpatikus is, amiről Jézus beszél, de az a program, hogy ő elmegy Jeruzsálembe, meghal a Golgotán, másokért önmagát föláldozva, ennek nincs értelme. Ez nem hatékony. Ez nem vezet sehova. És ebbe nekünk sem érdemes már elindulni a követés útján. Ha abban az időben arról beszélhetünk, hogy ezt Isten káromlásnak élték meg, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten útja ez, és akkor azt mondják, hogy nem, nem ez az Isten útja, mi tudnánk sokkal jobbakat. Jézus egy vallási megszállott, egy idealista, egy szép lélek. Jézus valaki olyasmi, akivel... mit kezdjek én tulajdonképpen a mindennapi életemben? És kiderül, hogy nem az Isten káromlás nekünk a legfőbb bajunk, sem 2000 éve, sem ma, hanem úgy érezzük, hogy Jézus emberkáromlást folytat. Hogy olyan dolgokat mond az emberi életről, rólunk emberekről, amire nem jó hallgatni. Aminek semmi értelme, amit nem szeretnék, semmi kedvünk az egészhez. Abban a formában, azon az áron, azon az úton, tulajdonképpen az ellehetetlenülés útját kockáztatjuk magunk előtt. Nagyon fáj nekünk, büszke mai embereknek az emberkáromlás. akik olyan jól el tudjuk igazítani az Isten dolgát, és aki helyett olyan jól meg tudnánk oldani mindent, anyagi eszközökkel, összefogással, politikai eszközökkel, média manipulációkkal, csak egy kicsit jobban kéne csinálni, csak mindez kerüljön jobb kezekbe. És nem veszük észre, hogy a személyes sorsunkra lebontva Jézus melletti döntésünk ugyanazokat a kérdéseket teszi föl nekünk, a környezettől függetlenül, mint 2000 évvel ezelőtt. Mert a valódi problémákat nem nagyban kell megoldani. A valódi problémákat nekünk a legszemélyesebb belső szobában és a legszemélyesebb kapcsolatrendszereinkben kell megoldanunk. És ebben van az igazi nagy lehetőség. Valószínűleg ezért van az, hogy Jézus Krisztus nem jött vissza, és nem alapított mondjuk modernkori pártot magának, hogy aztán utána ellenállhatatlanul átvigye mindenen keresztül az Isten akaratát és döntéseit. Mert tántoríthatatlanul hisz abban, hogy velünk van dolga. Hogy ez az egész történet valójában a mi életünkről szól, hogy a mi életünkön keresztül változhatnak meg igazán a dolgok. Hogy nem a nagyban megváltozott körülmények fognak leszivárogni a mi életünkbe, hanem a mi kicsi döntéseink, értelmes, örömteli és hálás döntéseink tényleg megváltoztatják azt az életet, amiben élhetünk. Döntési helyzetekhez érkezünk, Jézus prédikációja kapcsán ez ki is éleződik, világossá válik, hogy Jézus maga is döntési helyzetként fogja föl, amikor választ kér tőlünk arra, hogy hogyan tovább. És most van az a pont, amikor fölül kell bírálnom az ige hirdetési alapigék kijelölőit, és amikor azzal fejeztem be a fölolvasott igét, hogy ettől fogva sokan nem jártak többé vele, még a tanítványok közül sem, hadd olvassak két verset tovább. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. Testvérek, ez lehet a mi válaszunk is. Ámen. Urunk, kérünk téged, hogy erősíts meg minden ellentmondás, minden kudarc, minden személyes csalódás, akár másokban, akár önmagunkban való csalódás, minden fájdalom, gyász és tehetetlenség ellenében is, hogy örök életbeszéde van nálad, és ez a beszéd hozzánk szól. Kihez mennénk? Mert ez az örök élet a miénk. Ámen. Az úrvacsorára készülve énekeljük most a 308-as számú